A mai napra, illetve ahogy készülődtem, az alkalomra kerestem az urakarat, tehát nem annyira tanítást hoztam a mai napra, hanem inkább egy kicsit az ünnepi hangulat jegyében egy kicsit visszarepülünk az időbe 2000 évvel ezelőttre, és megnézzük azokat az eseményeket, amik akkor történtek. Bár karácsonykor általában mindig elolvassuk ezeket a bibliai szakaszokat, a bibliai sorokat, mégis mindig Isten igéje mindig megmelengeti a szívünket, hogy hogyan is kezdődött el egy olyan új korszak akkor és ott, és hogy hogy jutottunk el idáig, hogy mit jelent ma nekünk, mit jelentett akkor és ott, milyen körülmények között, milyen környezetbe érkezett meg a megváltó, milyen környezetbe jött el az ige, és érkezett meg az evangélium erre a világra. Én azt hiszem, hogy mindjárt kezdjük az igével, a Lukács evangélium 26. illetve első fejezet 26-os és a 38-as igeversig fogom fölolvasni azt az örömteli eseményt, amikor az angyal Máriának hírül hozta a nagy hírt. A hatodik hónapban pedig elküldeték Gábriel angyal Istentől Galileának városában, melynek neve Názáret. Egy szűzhöz, aki Dávid házából való, József nevű férfiúnak volt eljegyezve, a szűznek neve pedig Mária. És bemenvén az angyal ő hozzá mondanéki, örülj kegyelembe fogadott, az Úr veled van, áldott vagy te az asszonyok között. Azt pedig látván megdöbbent az ő beszédén, elgondolkodék, hogy micsoda köszöntés ez. És mondanéki az angyal, ne félj Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél. És íme fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezed az ő nevét Jézusnak. Nagy lészen ő, és a magasságos fiának hivattatik, és néki adja az Úr Isten Dávidnak, az ő atyának királyi székét. És uralkodik a Jákob házán mindörökké, és az ő királyságának vége nem lészen. Mondta pedig Mária az angyalnak, mi módon lesz ez? Holott én férfit nem ismerek. És felelvén az angyal mondanéki, a Szent Szellem szállt ereád, és a magasságosnak ereje árnyékoz be téged, mert aki születik is, szentnek hivattatik Isten fiának. És imé Erzsébet, a terokonod is fogant fiat az ő vénségében, és ez már a hatodik hónapja néki, akit meddőnek hivattak. Mert Isten igéjének semmi sem lehetetlen. Mondta pedig Mária, imhor az Úr szolgálója, legyen nékem a te beszédet szerint, és elment tőle az angyal. Csodálatos igesorok, ezek az igeversek szintén úgy megmelengetik az ember szívét. Egy világtörténeti eseménynek a kezdeténél vagyunk, amikor Názáretben Galileában, Názáretben megjelent az angyal, és egy világ történelmi, egy üttörténeti esemény, egy új korszaknak az elindulásához érkeztünk. Én kutakodtam, hogy honnan ez a karácsony, mit jelent egyáltalán az, hogy karácsony, honnan származik ez a szó, mit jelent. Nyilván azt hiszem mindenki tudja, hogy karácsonykor, december 25-én ünnepeljük karácsonyt, és ennek a szónak a jelentését igazából nem is értettem, vagy talán soha nem is néztünk után. Egy kis kutakodás után annyit sikerült elérni, hogy talán egy szláv eredetű szóból származik, tehát talán morva részről jöhetett ez a szó. Annyit jelentett, hogy krucun, krocsun, kracsun, és akkor ezekből a szavakból alakult ki. A magyar nyelvbe pedig a keleti ortodox keresztény egyház által került, ahol már korábban is használták ezeket a szavakat. Ennek a szónak az a jelentése, hogy az újba való átlépés. Ezt jelentette akkor. Tehát, mint történelemből tudjuk, amikor ugye a magyar államot Szent István megalapította, akkor még a keleti és a nyugati egyház szakadás nem történt meg, mert az 1054-ben lett, amikor a keleti és a nyugati egyház ketté szakadt, és egységes volt, úgymond. A magyarok, amikor bejöttek ide a Kárpát-medencébe, előtte már voltak itt szláv népek, és igenis a szláv népek hirdették már a Krisztust az akkor még pogány magyaroknak, vagy hunoknak. Tehát ezek a történelmi feljegyzések, amik köztudottak erről. Mikor kezdődött a karácsony, és mikor kezdődött az üdvtörténetnek ez a ezek a csodálatos mozzanatai. A mai tanításnak azt a címet adtam, hogy Jézus királysága örökkévaló. Ez a királyság, ugye mi jellemzi ezt a királyságot, és ugye miként nyilvánul meg az életünkben. Ma meg fogjuk nézni, miként nyilvánul meg ez a pogányok életében, a zsidók életében, és miként kell, hogy megnyilvánuljon a keresztények, illetve a hívők életében. A 33-as vers az, amit szeretnék kiemelni, amelyik így szól, és uralkodik Jákob házán mindörökké, és az ő királyságának nem lesz vége. Sok királyság volt már, ha végignézzük a történelmet, minden királyság, minden földi királyság egyszer véget ért. De az angyal, amilyen üzenetet hozott, egy olyan üzenet volt, amelyik egy örök királyságról beszél. Tehát sok szabadulást átélt már Izrael népe, akik várták a messiást. Sok királyuk volt, sok vereséget, sok győzelmet arattak az idők folyamán, de bármennyire is jött egy új király, bármennyire jött egy jó király, annak a királyságnak is egyszer vége szakadt. Ez, ami itt várható, ami itt be fog következni, amit az angyal hírül adott, itt egy valami teljesen új dolog kezdődött el, és ez, ami elkezdődött, ez egy olyan, aminek soha nem lesz vége. A bibliai időszámítás lineális. Tehát az időnek van kezdete, és van vége. Nem minden, ki így számolja az időt, van, aki szerint az idő ciklikus. Ebben hisznek a keleti vallások, hogy az idő az egy körforgás. De világosan kijelenti a Szentírás nekünk, és Jézus kijelenti magáról, hogy én vagyok a kezdet, és én vagyok a vég. Na most egy kicsit nézzük meg Mária szempontjából ezt az egész helyzetet. Názáret. Hát Názáretről sok mindent gondoltak akkortájt az emberek. Názáretben voltunk, mikor jártunk Izraelben, arról talán mindenki emlékszik, hogy egy nagyon-nagyon hegyes, dombos rész, hiszen Jézus, amikor az első prédikációját ott tartotta, akkor a magas hegyről akarták letaszítani mindjárt. De hát ne szaladjunk ennyi le, előre maradjunk még csak egyelőre a születésnél. Tehát ez a királyság, ami várható, akinek a királya megszületett, az örökké való, és nem földi. Tehát nyilván egy mennyei királyról van szó, aki eljött közénk testben. Miért volt szükség arra, hogy Jézus testet öltsön? Azért, hogy rendezzen egy nagyon-nagyon fontos kérdést, és ezt a Máté evangéliumában nagyon gyönyörűen rögzíti az írás, ezt az igeverset még most fölolvasom, amikor az angyal Józsefnek is hírül adja a megváltó születését, és azt mondja a Máté 1.21-es igevers, szült pedig fiat, és nevezed annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneitől. És ez nagyon fontos momentum. Az Isten népe, Izrael népe folyamatosan várta a megváltót, folyamatosan várta a szabadítót, és várta a messiást, akivel együtt fog uralkodni. Ők egy földi uralkodóra gondoltak elsősorban, hogy majd Izrael népe, Isten népe örökön örökké vele uralkodik. Tehát ezért sok sokszor félreértelmezték Istennek az üzenetét. Mert a legfőbb problémája Isten népének nem a gonosz uralkodók voltak, nyilván ők sok-sok kellemetlenséget, sok nehézséget okoztak Isten népének az életében, sőt, magát Isten népének a létét veszélyeztették, fenyegették, de az igazi probléma, amitől meg kellett, hogy szabaduljon a nép, az a népnek a bűne. Hiszen Izraelnek az összes tragédiája, ami bekövetkezett az év elmúlt pár évezredben, az mind emiatt volt, hogy a nép nem tartotta meg az Istennel való szövetséget, és a bűnnek a büntetését Isten népének kellett, hogy elviselje. Már Isten a profétáknál megígérte, Mikiáson keresztül, Ézsaiáson, Jeremiáson keresztül, sőt Ezékielen keresztül is kijelentette Isten, hogy egy új szövetséget fog kötni Isten az ő népével. Nem azon szövetség szerint, amelyet kötött az atyáikkal a Sinai hegyen, amikor adta nekik a törvényt, hanem egy teljesen más szövetség lesz. És egy kicsit térjünk vissza Máriához, tehát ennek a királyságnak óriási jelentősége lesz az egész emberiség történetében. Tehát Mária egy egyszerű názáreti leányzó, egy egyszerű názáreti szűz, és egy ilyen hatalmas teher került az ő vállára. Isten kijelentett valami olyan dolgot, amit Izrael népe már várt. Nem volt ismeretlen az, hogy a messiás jönni fog. Hosszú-hosszú csend volt. Előtte a történelem viharai úgy alakultak, hogy folyamatosan idegen elnyomás alatt voltak. Ezt már többször hallottátok, az asszírok voltak, ugye Mikeás idejében, Mikeás Ézsaiásnak a kortársa volt, 750-től Krisztus előtt 700-ig volt proféta, és már akkor válták a messiást. Most egy kicsit gondoljunk vissza, hogy ott vagyunk 700 évvel ezelőtt, és sanyargatnak, nyomorgatnak bennünket idegen népek. Mit jelenthetett számukra akkor és ott Izrael népére a messiás? Nyilván egy olyan szabadítót, aki megszabadítja őket a nyomorgatótól. És amikor leírta ezeket a sorokat, az akkori proféták profétáltak az akkor és ottra, és profétáltak az elkövetkezendő időszakra is. Nyilván az asszírok legyőzése az nem oldotta meg Izraelnek a problémáját, mert 605-ben jött Nebukodnezár, jött egy másik birodalom, jött egy másik király. És ez egy újabb elnyomást jelentett ugye, Izraelnek. Ugye 586-ban elhurcolták Babilonban, itt Krisztus előttről beszélünk. Megint csak fogságban van Isten népe. És minél több nyomorúság volt, annál nagyobb volt a messiás várás. Annál inkább vágyott az emberek szíve arra, hogy Istennek az ígéretei beteljesüljenek. És utána jöttek megint másik birodalmak. Utána jöttek a perzsák, amikor vége lett a babiloni birodalomnak. Azt hiszik, azt gondolták, hogy most már talán ugye megszabadultunk a nyomorgatótól, visszatudtunk menni a babiloni fogság után Jeruzsálembe, még a templomunkat is fölépítették. És ugye a legfontosabb volt abban az időben Isten népének, hogy meglegyen a város, meglegyen a király, és meglegyen a szentély, ahol az Istenüket tudják imádni, ahol az áldozatokat be tudják mutatni. De megint csak azt tapasztalták, hogy megint csak nem szabadok. Igaz, visszamehettek most már Jeruzsálembe, de most meg a perzsák nyomorgatják őket. Aztán vége lett a perzsa uralomnak is, és úgy gondolták, hogy most már sokkal jobb lesz, akkor megjöttek a görögök, akkor megjött Nagy Sándor, és ő uralkodott. Nagy Sándor meghalt. Akkor sem lett jobb a helyzet, mert akkor meg jöttek az utód, a görög utódállamok, a Szelekuid, a Ptolemaiosz birodalom is. Folyamatos nyomorgattatás alatt voltak. Különösen a görög birodalom volt az, amelyik nagyon-nagyon agresszíven akarta hellenizálni a zsidóságot, át akarta téríteni a hellén isteneknek az imádására. És most velünk egy időben három fajta ünnep van, háromféle módon ünnepelnek. Ugye egyrészt ünnepel a világ, ünnepel a zsidóság, és ünnepel a kereszténység is. És majd egy kicsit szeretnék abba belemenni, azt nem most, még végignézzük Mária esetét, hogy hogyan élik meg, hogyan élték meg mindezt. Jelenleg a zsidók, annyit, hogy a Hanukát ünneplik. A Hanuka az a fény ünnepe, és az pontosan ehhez a korszakhoz kapcsolódik. Negyedik Antiokosz Epifánész, akit annak idején az Antikrisztusnak gondoltak, akiről még Dániel próféta is beszélt, aki beült a szentek szentjébe, megszentségtelenítette a zsidók szent helyét, ahol az ő istenüknek mutattak be áldozatot, és ült be a templomba, és odáig ment, hogy magát imádatta. Ez Krisztus előtt 167-ben történt, amikor Makabeus Júdás felkelést indított, és kiűzték a görögöket, a görög utódállamokat, pontosabban a szelekuidákat kiűzték Izrael földjéről, és akkor megkezdődött az úgynevezett Hasmoneus kor, amíg a rómaiak bejöttéig a papok uralkodtak, a főpapok. A főpap volt egyben az uralkodó is, és ő volt az egyháznak a fővezetője. Tehát egyfajta teokrácia volt. Ez sem tartott sokáig. És ez sem volt egy dicsőséges korszak. Ezt ünneplik ma a zsidók, a Makabeusok könyvében lehet olvasni, Makabeusoknak az első-második könyvébe, ami a katolikus kánonba bekerült, a protestáns, tehát a mi Bibliánkban nincsen benne, hanem azok apokrif iratok írják le ezeket a történéseket. Mindez Jézus Krisztus születése előtt történt. Tehát Mária egy olyan hírt kapott, ami gyökeresen fogja megváltoztatni Izrael és Isten népének az életét. És ez Máriának egy óriási nyomást jelentett. Ha megnézzük ezt a történetet, ugye itt a szereplőket megvizsgáljuk, egy angyal jött Máriához. Annak idején Dánielhez is jött angyal, előfordult az üttörténelemben többször, hogy Isten természetfeletti módon, természetfeletti küldöttet küldött, ugye amint a zsidókhoz írt levélben is olvasunk erről, hogy angyalok is hoztak híreket, de az utóbbi időben nekünk ugye Isten fiára kell figyelmeznünk. És van egy ugye názáreti szűn. Tehát a helyszín az Názáret, egy kis csendes galileai városka, és egy egyszerű istenfélő nő, ugye eljegyezve Józseffel. Annak idején a jegyesség egy kicsit másképp volt, más szokás volt, amikor eljegyezte egy férfi, eljegyzett akkoriban egy nőt, akkor az egy évig tartott, mindegyik a szülői háznál lakott, és ugye egy év után elment a férfi, és kikérte a nőt, és egyszerűen feleségül vette. És ez az egy év, ez arra is volt, hogy tényleg a hölgy mondjuk erkölcsös életet éle. Na most ennek a fényében gondoljuk bele egy kicsit Mária helyzetében, hogy az akkori kor, az akkori társadalmi szokások milyen traumát okozhattak Máriának. És ráadásul ugye az időpont, amikor ez történik, a római birodalom idején történik mindez. Egy olyan időszakban, amikor az ókori Izrael népe várta a messiást. Tehát egy történetformáló esemény az, amit bejelentett az angyal Máriának. És bizony Máriában ez nem kis feszültséget okozott, tehát váratlanul szembesül egy ilyen üzenettel, egy ilyen angyali üzenettel. Ugye ez több konfliktust jelentett akkor, nagyobb kihívást jelentett Máriának, mondjuk a természetes fogantatás elveivel és a társadalmi elvárásokkal szemben. Nyilván, ha valakit abban a korban olyan dolgon kaptak, hogy mondjuk paráználkodott, vagy házasságon kívüli terhesség esete állt fönn, akkor egyszerűen megkövezték. Tehát ez egy nagyon-nagyon súlyos dolog volt akkoriban, tehát nem úgy ítélték meg a helyzetet, ahogy mi ezt ma átéljük, hanem a törvény szerint, és igen-igen nehéz volt ezt Máriának földolgozni. Látjuk, hogy dilemmái voltak, hogy fog ez megtörténni, mi lesz. De az angyal biztatta őt, azt mondja, ne félj, mert kegyelmet találtál Istennél. Tehát, hogy Isten gondoskodása, Isten gondviselése az, ami végig fogja vinni, és még azt is kijelentette, hogy fiat fog szülni, és Jézusnak fogják hívni. Pontosan elmondta Máriának az angyal, hogy Isten fiának fog hivatatni, és az ő atyának, Dávidnak királyi székét adja neki. Egy király, miért szükséges a király? Hát azért, mert van egy királyság. Ha nincs királyság, akkor ugye nincs szükség királyra sem. Tehát egy olyan király adatik, akit Izrael népe már nagyon régóta vár. Na most Mária nyilván megkérdezte, hogy hogy fog mindez történni, és az angyal elmondta neki, hogy Isten szelleme fogja őt beárnyékozni. És itt a nagyon fontos az, hogy a szűztél való születés az egyik alaptétele a keresztény hitnek, és ugye sok vita volt ezben a korai keresztények körében. 431-ben volt a kálcedóni zsinat, amelyik még mindig arról vitatkoztak az egyház atyák, hogy Mária istenszülő vagy emberszülő. Tehát nagyon sok minden komoly kihívással kellett szembenézniük a korai keresztényeknek is. Tehát mire kialakult és elfogadásra került mindaz, amit Isten igéje állít, sok-sok-sok vita, sok minden előzte meg mindezt. Tehát itt Isten szelleme fog beárnyékozni. Mit jelent ez? Az, hogy nem lesz földi apja. Nem a természetes fogantatás útján úgymond fog a világra jönni, hiszen ha földi apja van, akkor az Ádámi, az eredendő bűnben születik meg Jézus. És ezért volt óriási vita, hogy most Jézus Isten, vagy Jézus ember. A 431-es kálcedóni zsinat hozta azt a határozatot, hogy igen, Jézus Isten és ember. Nem volt ez mindig olyan egyértelmű, és pontosan a monofizitákatnak hívták azt a csoportot, akik azt állították, hogy Jézus megistenült az ő fizikai testében. És ez fölvett további kérdéseket. Ha ő Isten, akkor Isten hogy halhat meg a kereszten? Akkor nincs az embereknek megváltás. És nem kis fejtörést okozott, és nem kevés ige tanulmányozást, és Istennek a kijelentését, mire a korai egyházatyák fölismerték, és Isten szellemének a vezetésére, hogy igen, Jézus ugyanúgy ember, mint Isten. És itt fontos a szűztől való születés. Aztán ez egy más dolog, hogy a későbbiekben egy kicsit túlment az igén, és az emberi hagyományok, és egyéb sok minden más Máriának olyan dolgokat tulajdonítottak, aki ő nem. Hiszen Máriának, mint tudjuk, és az írás is írja, Máté evangéliumában olvassuk, hogy az elsőszülött fiát szülte a Szent Szellemtől. Utána még lettek gyermekei, és ez történelmileg is mind igazolható. Tehát Máriának az örök szüzessége dogma az egy népi hagyományból származik, ezt Isten igéjében nem találjuk meg, és a mi hitünk alapja pedig Isten igéje. Vannak, akik ezt hiszik, de hadd mondjak egy nagyon fontos dolgot, hogy a megváltás és az üdvösség szempontjából teljesen indiferens. Jó, tehát mi nem mesterkélt mesékbe hiszünk, hanem Isten igéjében. Tehát gyakorlatilag így történt. És Mária nyilván elfogadta ezt a kihívást, fölmérte a helyzetet, hogy Isten milyen nagy dolgot bízott rá, és végül is Mária elfogadta ezt a helyzetet, és megalázta magát Isten előtt, és azt mondta, ha ez így van, akkor legyen Isten akarata szerint. Tehát amit tanulhatunk ebből a történetből, az Máriának a hite, és azt, hogy itt egy örökké való királyságról van szó, egy örökké való király született meg, amikor Jézus megszületett. Lukács, ahogy kezdi az evangéliumát, és nagyon sok elképzelés van a karácsonnyal kapcsolatban, nagyon sokan azt mondják, hát ez egy mítosz, ez egy karácsonyi mese. De ha elolvassuk a Lukács történetének, a Lukács könyvének az elejét, akkor egy Teofilushoz ír Lukács. Nem tudjuk, ki volt az a Teofilus, nem sikerült megfejteni az idők folyamán. Minden esetre egy olyan valaki lehetett, olyan valaki volt, az kiderül a Lukács evangélium elejéről, aki hitt mind abban, amik le vannak írva a Lukács könyvében is. Lukács viszont pontosan utána járt mindennek, hiszen a Lukács úgy kezdi az evangéliumát, azaz 1-3-ban olvassuk, tetszék nekem is, aki elejétől fogva mindeneknek szorgalmasan a végére jártam, hogy azokról rendszerint írjak neked, jó Teofilus. Tehát Lukács evangélista, tehát az evangélium írója pontosabban, arról beszél, hogy itt nem mesterkélt mesékről van szó, hanem mint egy oknyomozó riporter, mint egy tudósító végig leellenőrizte azokat az eseményeket, amik egyébként a közbeszédben jelen voltak. És ami nagyon fontos és lényeges, az a Lukács második rész első igeverse. Pontosan behatárolja az időszakokat, a korszakokat, hogy mikor született meg Jézus. Azt mondja, hogy lőn azokban a napokban Augustus császártól parancsolat adaték ki, hogy mind az egész föld összeirattassék. Tehát ezt pontosan be tudjuk határolni időben, hogy Augustus császár idejében történtek mindezek. És azt is tudjuk, hogy Cirinius volt a helytartó Szíriában. Tehát egy valós időszak volt. Augustus császár, aki az Augustus ad egy cím. Augustus császárt előtte Octaviusnak hívták, Julius Cézárnak a fogadott fia volt, és a szenátus, illetve fia volt, és ő volt az első császár, akit Augustusnak neveztek. Az, hogy megváltó, az, hogy messiás, ez Izrael népében, sőt a római birodalomban sem volt ismeretlen ez a szó, ugyanis az Augustus császár volt, aki egyébként Octavianusnak hívtak előtte, ő volt az, akit először hívtak fenségesnek, magasságosnak és isteninek. Tehát Augustus császár 27-től, Krisztus előtt 27-től uralkodott, Krisztus után 14-ig. Ezt pontosan be lehet határolni. És ebben az időkorszakban született meg a megváltó. Egy ilyen történelmi környezetben jött el hozzánk az evangélium. Nyugalom volt, békesség volt, a Pax Romanáról talán többen hallottatok, a békés Róma. Egy volt a célja a császárnak, hogy békesség legyen. Sok-sok háború után megnyugodott Róma, hatalmasan kiterjeszkedett Róma. Augustus császárt hívják Róma második, a római birodalom, illetve a római birodalom második alapítójának is. Nagyon-nagyon megerősítette a római birodalmat. És nyilván megalapozta a császárkultuszt. Onnantól kezdve a császároknak isteni attribútumokat tulajdonítottak. Itt kezdődött el a császárimádat, habár Augustus ezzel nem ért. Tehát egy ilyen környezetben jött el az evangélium. Egy kicsit, ha történelmi környezetet megnézzük, egy kicsit visszautazunk abban a korban, akkor több mindent látunk. Tehát pontosan beazonosítható az idő tengelyen, hogy ez mikor történt. Jó, ezt itt nem is olvasom tovább, itt még csak annyit, hogy amikor ugye megszületett Jézus, a körülményeket nagyon jól ismerjük, sokszor olvastuk az evangéliumokban, hogy az összeírás az megtörtént, nekik el kellett menni Betlehembe, és ugye nem fogadták be őket, éppen ezért Jézus megszületett egy istálóban, és a pásztorok jöttek. Egy nagyon szép, csodálatos, idillik környezetet ír le a Biblia, bár nem tudom, hogy mennyire lehetett az idilli, mert valószínűleg jó hideg volt, és végül is a pásztorok voltak, akik meglátták az ő csillagát, és elmentek, és ők találkoztak először úgymond a Messiással, és a 2.11 azt mondja, mert ma született néktek az üdvözítő, aki az Úr Krisztus Dávid városában. Tehát egy üdvözítő, egy király született, és mindjárt majd visszatérünk a Máté evangélium második részére. Jó, a 14-es igevers, még azt szeretném felolvasni, ahogy az angyalok, a mennyei seregek sokasága Isten dicsérik, és ezt mondják vala. Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és a földön békesség és jó akarat az emberekhez. Ezt azért olvasom föl, nagyon gyakran értik félre az emberek ezt az ige helyet, ugyanis ez nem arról szól, hogy az embereknek békesség lesz a földön, hanem pontosan arról szólt, hogy Isten és az emberek közötti békesség, hogy Isten megbékél az emberrel, és ez az ő egyszülött fián keresztül, a megváltón, a messiáson keresztül fog megtörténni. És nagyon sokan értették félre ezeket az üzeneteket, ugyanis a zsidó nép talán még mind a mai napig, akik nem hisznek a saját messiásukba, akik még nem ismerték fel a messiást, mind a mai napig azt gondolják, hogy itt egy világbéke lesz. Ezért fogja tudni majd az Antikrisztus megtéveszteni őket, hogy egy örökös olyan földi király lesz, aki békességet fog hozni, és majd mindjárt még szólok néhány nagyon súlyos tévedésükről, hogy milyen katasztrofális helyzethez vezet az, amikor valaki nem ismeri föl az isteni időket, nem ismeri föl Isten küldöttjét, és különösképpen nem ismeri föl a saját messiását. Ez nemzeti történelmi tragédiákhoz, személyes tragédiákhoz vezet. Ezért is nagyon fontos a karácsonynak az üzenete, nagyon fontos a messiásnak a megszületése, Jézus megszületése, és itt a keleti, a második részt nem fogom végigolvasni, majd otthon végigolvasni, csak epizódokat szeretnék belőle kiragadni. Itt arról szól, hogy a keleti bölcsek elmennek Betlehembe, ez Herodes királynak az idejében volt. Megint találunk Máténál is egy királyról beszámolót, és tudjuk, hogy Herodes király, az a római szenátus nevezte ki őt Judea királyának, Krisztus előtt 37-től Krisztus előtt 4-ig uralkodott Herodes. Tehát ez az időkorszak is tökéletesen behatárolható. Tudjuk, hogy a római birodalomban a császár nevezte ki utána a királyokat, de addig még mindig Rómában a szenátus uralkodott, és nem a császár, hanem a római szenátus nevezte ki Judást Judea királyának. És királyi címet adományozott neki, ugyanúgy, mint Antipásznak, később látunk egy-két királyt még ott Judeában. Tehát ez a rész is nagyon-nagyon jól behatárolható, és ezek a napkeleti bölcsek, nem tudjuk, hogy kik voltak. Azt sem tudjuk, hogy hányan voltak, mert a Biblia nem írja. Csak egy dolgot tudunk, hogy keresték a zsidók királyát, mert azt mondja, hogy mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jöttünk, hogy imádjuk őt. Nagyon furcsa dolog. Hova mentek ezek a napkeleti bölcsek? Hát a királyi udvarba mentek, Herodeshez, mert egy judeai király hol születhet meg? Hát gondolták, nyilván az csak a királyi udvarban lehet. De a mi királyunk, ez az örök király, nem a földi királyok udvarába született meg, hanem egy kis istálóba született meg. Na most ettől Herodesről sok mindent tudunk, megölette a feleségeit, a saját gyermekeit a hatalom féltése miatt. Na most Herodes meghall egy ilyen hírt, hogy egy király születik, akkor mi az első reakciója? Hát szeretne találkozni azzal a királlyal, aki az ő királyságára tör. Nyilván nem azért, hogy imádja, hanem nyilván gyilkos szándékai voltak. Tehát a bölcseknek meghagyta, hogy tudakoljátok meg, hogy hol van, majd azt elmegyek, és én is imádom, mondja Herodes. Nyilván magában nem ezt gondolta. Na aztán közben nem jöttek vissza a bölcsek, hanem másfele tértek vissza, és József és Mária pedig álomban szintén intés kapott, hogy ne menjenek vissza, hanem menjenek el Egyiptomba, és miután Herodes meghalt, utána visszajöttek Názáretben, mert ez is megvan írva, hogy Názáretben fog fölnevelkedni. Látjuk, hogy Mária názáreti volt, és ezért a názáreti Jézusnak hívják, hiszen Názáretben neveltetett föl. Nézzük meg egy kicsit ezt az egész történetet. Ahogy olvasgattam ezt a részt, akkor itt el lehet különíteni, hogy hogyan reagálnak, hogyan állnak Jézushoz, hogyan állnak a messiáshoz a pogányok. Ugye háromfajta nációt különböztet meg a Biblia, a görögöket, a zsidókat és Isten gyülekezetét. Ebben a történetben találkozhatunk mind a hárommal. Találkozhatunk a bölcsekkel, azok a bölcsek, akik várták a megváltást, akik várták a zsidók királyát, akik vezetést kaptak, akik jöttek imádni, és hát nyilván a királyi udvarban keresték. Ezek voltak ezek a bölcsek. Tehát a világ is, ugye, tehát írja a római levélben, hogy a világ is, még a természet is várja a megváltást. A pogány emberek is várták a messiást, hiszen Ábrahámban nem csak a test szerinti fiaknak adatott az ígéret, hanem az egész világnak, minden népnek, minden nemzetnek. És talán a babiloni fogság is jó volt valamire, talán ott, ugye Dániel könyvét, hogyha olvassuk, akkor Dániel igenis erősen képviselte az izraeliek hitét, és hittek az ő istenükben, és bizonyságot tettek ott a pogány népeknek. Talán onnan volt a várakozás. Nem tudjuk, a Biblia ezt nem fejti ki bővebben. Tehát a bölcsek azok várták a megváltást, és igen, keresték az Urat, keresték a lehetőséget, keresték a szabadulásukat. Nézzük meg Herodest, hogy Herodes hogy viselkedett ebben a helyzetben. Azt mondja, Herodes megrémült, és vele egész Jeruzsálem. Nyilván Herodes féltette a hatalmát, féltette a királyságát, féltette a földi királyságát, és megtett mindent annak érdekében, hogy az ő királysága megállhasson. Már ahogy hatalomra került, már az nagyon érdekes volt, az utolsó, amikor a Haszmó, igen, utolsó Haszmóneuszt, akik uralkodtak Izraelbe, Hürkánoszt, ő ölette meg. Tehát mindent elkövetett azért eleve, hogy hatalomra jusson. Na most Herodes azért igyekezett a népnek a kedvében járni, tehát gazdaságilag igen-igen sok mindent intézett Izraelbe, hogyha megnézzük a templomot, a második templomot ő újította föl. Annyira jól sikerült ez a felújítás, hogy akkoriban ezt a harmadik templomnak is nevezték. Jó, hogy ma ezt a zsidók nem nagyon szeretik hallani, mert a harmadik templom, meg a mi hitünk szerint is, az majd a mennyből fog leszállni, és az lesz a mennyei Jeruzsálem. De Herodes azért igyekezett, tehát igyekezett arra, hogy a zsidó népnek a kedvébe járjon. Igyekezett az életfeltételeket javítani, és mivel, hogy Augustus volt 27-től már a császár, a Pax Romana jegyében, igyekezett arra, hogy a békét, a rendet föntartsa. Tehát nagyon biztonságos hely volt akkoriban. Jeruzsálem leszámolta banditákkal, a rabló csapatokat felszámolta. Tehát igyekezett a népnek a kedvébe járni, de egy despota volt végül is, egy hatalomféltő volt, és ugye mindent megtett annak érdekébe, hogy az ő királysága megmaradjon. Őhozzá még nem jutott el az a hír, ami Máriához, hogy lesz egy örök királyság, és ez az örök király nem ő lesz. Nem lehetett Haszmoneusz pap, mert idumita volt, idumita származású volt, az azt jelenti, hogy Ézsau törzséből származott Heródes, különben valószínű, hogy ő lett volna szintén az egyik főpap, de nem lehetett a származása miatt, és ezért ilyen módon ragadta magához a királyi hatalmat. Tehát Heródes érdekesen reagálta le ezt az egész helyzetet. Tehát a csillag megjelenésének az idejét kutatta. Nagyon érdekes, hogy a bölcsek azok tudták. A világi uralkodók igazából nem vártak egy messiást, nem vártak egy megváltót, mert a királyok, a császárok magukat tartották messiásnak. Egy feljegyzést olvastam a Augustus császárnak a születésnapjáról. Először azt hittem, hogy a messiásról szól, mikor kiderült nem, hanem a császárról szólt mindad az imádat. Tehát a császárokat istenként imádták abban az időben. Tehát a császárok egyáltalán nem vágytak arra, hogy legyen egy örök király, és egyáltalán nem várták. Meg a világi uralkodók ma is úgy vannak, hogy nem igazán várják az örök királyt. Heródes ugye őrült viselkedéséről olvasunk, itt a gyermekgyilkosságokról ez is megvan írva, hogy be fog következni. Igen. Jó, tehát a nagy Heródest a római birodalom tette királyá, tehát a pontosabban a római szenátus. Nézzük meg az írástudókat. Ott is ott volt egy zsidó vallásos csoport, akiknek tudomásuk volt arról, hogy igen, megváltó, messiás fog érkezni. És amint az előbb olvastam a Máté 1.21-et, ez nem egy politikai megváltó lesz, aki fog jönni. És ha nem megfelelően, nem jól ismerik föl a messiást, nem jól pozícionálják magukat a megváltás tekintetében, akkor ez nemzeti tragédiákhoz vezetett, és vezetett is az elmúlt időszakban. Nézzük meg, hogy ugye a Galata 4.4 mondja, hogy amikor eljött az időnek a teljessége, ugye kibocsátotta az ő fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett, hogy a törvény alatt lévőket megváltsa. A Biblia beszél az időkről, beszél az időknek a teljességéről. És mindez azért történt meg, hogy a törvény alatt lévőket megváltsa. Mitől váltsa meg? A bűntől. Mert az igazi problémájuk és az embernek az igazi problémája Krisztus előtt nem elsősorban a császárok, a királyok, meg a rossz uralkodók, meg a gonosz nemzetek voltak, hanem Isten népének a bűne, úgymond, nem tudta megtartani a törvényt, nem tudta megtartani a szövetséget, ezért ítéletet hoztak magukra. És most van itt a nagy történelmi lehetőség Isten kiválasztott népe előtt, hogy elfogadja a messiást. De amint János írja, hogy az övéihez jöve, de az övéi nem fogadták be őt. Írja János az evangélium első részében. De akik befogadák őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiává legyenek, azok, akik az ő nevében hisznek. János ezt gyönyörűen leírja, benne van ebben Isten szívének minden fájdalma, minden vágya, hogy ő vágyott arra, hogy az ő népe fölismerje őt, hogy az ő népe elfogadja őt, és hogy az ő népét végre meg tudja szabadítani, és Isten királysága elérkezzen. Tehát közömbösek maradtak, nem kutakodtak, nem mentek tovább, nem ismerték föl. és valóban elmentek a saját megváltásuk mellett, pedig Ésaiás próféta, Mikeás próféta, aki még Ámosz Hózseásnak is a kortársa volt, ők már előre kijelentették, hogy mindez meg fog történni. És az, hogy nem ismerték fel a megváltójukat, az az Izrael népnek az életében tragédiákhoz vezetett. Krisztus után, mert nem ismerték fel az igazi messiást, de hittek a hamis messiásoknak, és egy ilyen esemény volt, az a, amiről Jézus is beszélt, a Máté 25-ben olvasunk, a Lukács 21-ben, a Lukács 17-ben és a Máté 13-ban, amikor Jézus az utolsó időkről beszél. Jézus azt mondta, hogy itt kőkövön nem fog maradni, amikor ültek a templomnál. Az utolsó időkről kérdezték. Jézus második eljöveteléről kérdezték. És Jézus második eljöveteléről talán több profécia, több kijelentés van, mint az első eljöveteléről, de nem ismerték föl a zsidók, és ez okozta a nemzeti tragédiájukat, tehát 60 és 70 között ugye az első zsidó-római háború, ugye Vespánius kezdte el, de a fia Vespánius Titus fejezte be, 70-ben lerombolták a templomot. Hamis messiásban ők fegyverrel akarták kivívni a szabadságukat, és majd valaki a felkelés élére áll, és ő lesz az ő megváltójuk, ő lesz az ő szabadítójuk. Főleg az eloták voltak azok, akik fegyverrel akarták úgymond megszerezni, és akarták elhozni Isten országát, Isten királyságát. De ez az egyik tragédia volt. Aztán ez már Krisztus utáni kor, ugye, amiről beszélünk, tehát a 66-70-es évek között, tehát lerombolták, fölgyújtották a templomot, és porig rombolták. A Izraelben most annak a maradványai vannak, amik vannak, ugye azóta sem épült föl. Azután pedig következett 132, tehát ez Krisztus után. Egy kis történelem, hogy nézzük meg, hogy mit jelent az, amikor a saját népe nem ismeri föl azt a történelmi időpontot, ami megváltoztathatná az egész életét, ami megszabadíthatná az örök gyötrelemtől, az örökös uralkodóktól, az örökös ideig óráig való királyoktól. És mégis mindig erre vágytak, és ez a várakozásuk nagyon sok ugye, katasztrófába, nagyon sokba került Isten népének. A Barkóba felkelésről megint mindenki hallott, 132-135, ez volt a zsidók második felkelése a Római Birodalom ellen. És ugye akkor Hadrianus római császár volt uralmon, és a kitörésnek a felkelését Akiba ben József rabbi javasolta a zsidó tanácsnak, a Sanhedrinnek, és a felkenetés vezetésére Simon ben Koszibát választotta ki, akit a Számok könyve szerint, azaz, hogy Mózes negyedik könyve szerint, 24-17 szerint, azt írja ott az írás, hogy csillag tűnik föl Jákob törzséből, jogar sarjad Izraelből, alapján messiásnak tartottak. Vagy 30 vagy 40 embert tartottak már messiásnak Jézus eljövete óta a zsidók. És a messiásuk nem felismerésének ugye az lett a vége, hogy ez a három évig tartó kegyetlen háborút ugye Hadrianus 135 nyarán leverte, Barkóbát pedig elfogták, megcsonkították, nyelvét is kivágták, és innen van az a úgynevezett Barkóba játék. Nem tudott a kérdésekre felelni, csak mutogatni tudott, illetve az sem, mert annyira megcsonkították, csak bólogatni tudott. És egy ilyen tragédiát kellett átélni Isten népének azért, mert nem ismerték föl a saját megváltójukat. Ha megyünk tovább, akkor van egy negyedik csoport is, az pedig Isten népe. Itt ebben a történetben itt Mária és Józsefnek az elhívásáról szól, akik hallgattak Istenre, akik figyelembe vették Isten vezetését, és azok pedig, azt mondja a 13-as vers, amikor pedig azok visszatértek, íme megjelent az Úr angyala Józsefnek álomba, és mondta, kelj fel, vedd a gyermeket és annak anyját, és fuss Egyiptomba, maradj ott, amíg én mondom néked, mert Herodes halálra fogja keresni a gyermeket. Ő pedig fölkelt, vette a gyermeket és annak anyját éjjel, és Egyiptomba távozott. Ott volt egészen Herodes haláláig, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, aki így szólt, Egyiptomból hívtam ki az én fiamat. Ennek is nyilván kettős jelentése van. Egyrészt az, amikor a szolgaságból Mózes által kimenekítette Isten az ő népét, itt pedig az ő fiát hívta ki, tehát ugye Izraelt Isten örökbe fogadta, és a fiának tekintette, és nem véletlenül Máté a zsidókat célozza meg ezzel, hogy Egyiptomból hívtam ki az én fiamat. Ezek mind a messiásra mutató jelek, úgy, ahogy annak idején Isten népét, Izrael népét kimenekítette Egyiptomból. Jó, tehát sok minden dolog történt azóta is, és ha egy kicsit megnézzük a történetet, illetve az üdv történelmet, hogy hogyan is jutottunk el napjainkig, az nem volt egy olyan nagyon-nagyon egyszerű dolog, hogy megszületett az egész történet, az egész üdv történet, a kereszténység üdv története egy kis betlehemi jászolnál kezdődött el, míg eljutott 381-ig odáig, hogy a nagy római birodalom hivatalos, úgy mondják hivatalos, hogy vallásává vált a kereszténység. Tudjuk, hogy a kereszténység az nem vallás, hanem a kereszténység az egy élő kapcsolat Istennel, de a világi megfogalmazás szerint, a világi teória szerint, ugye a kereszténység, tehát a vallás kategóriájába sorolandó, tehát a világ így érti. Óriási utat tett meg az egész keresztény világ, és most megint vagyunk egy olyan korszakban, hogy várjuk Jézus Krisztusnak a második eljövetelét. Az ő kihívásuk akkor és ott az volt, hogy az első eljövetelére fölkészüljenek, ugye Ézsaiásban olvassuk, illetve a Máté 3.3-ban olvassuk, hogy keresztelő János azt mondja, hogy azért jött, hogy előkészítse az Úrnak az útját. Ugyanezt fogalmazódik meg a János evangélium első rész 23. ige versében, azt mondja, én a pusztába kiáltó szó vagyok. Ugye keresztelő János, akár test szerint unoka testvére volt Jézusnak, ő előhírnöke volt a messiásnak. Ő megtérésre hívta Izrael népét. Ő vízzel keresztelt, ő megtérésre keresztelt. Hogy készítsétek elő az Úrnak az útját. Ez megint egy katonai kifejezés, megint egy római birodalomból származó kifejezés, ahogy vonult a római hadsereg, a legfontosabb feladata az az útépítőknek volt, hiszen utat kellett, hogy építsenek, hogy a szekerekkel, a lovakkal és az egész hadsereg föl tudjon vonulni. Szellemi értelemben ugyanolyan útépítő volt keresztelő János, aki előhírnöke volt az Úr Jézus Krisztusnak. Tehát nagyon sokan a zsidók közül is, hiszen az első keresztények zsidók voltak, ezt soha ne felejtsük el, ott is voltak, akik meghallották, akik fölismerték a megváltójukat, fölismerték a messiásukat, de ugyanúgy, mint Herodes a hatalomféltésből, irigységből, nem megfosztották a népet az igazi királyuktól, az igazi vezetőjüktől, az igazi messiásuktól, Jézus Krisztustól. Aztán, ha megnézzük, akkor mégis hogy lett későbbiek folyamán 12 laikusból, hogy vált mégis óriási csoda, már Jézus születése egy óriási csoda, tehát én megértem Máriának a dilemmáit, amikor az angyal bejelentette, hogy ő szüzen fog szülni, tehát ilyen a világ történelemben sosem volt, és azóta sem lesz. Tehát gondolom, minden végig futhatott a fején, hát hogy fogják ezt nekem elhinni? Hogy fogja elhinni a jegyesem? Hogy fogja elhinni a gyülekezet? Hát gyakorlatilag életveszélyben vagyok, és úgy is volt, gondolhatta Mária. És mégis, hogyan jutottunk odáig, hogy ma az egész világon elterjedt a kezdet. Sok minden történelmi esemény zajlott le, de az első nagy fordulat az első nicéai zsinat volt, az 325-ben. Most lehet, hogy karácsony napján, hogy erről szólok, egy kis történelem, hogy tudjuk, mert olyan pletykák terjengenek, hogy az egészet a császárok hozták, meg ez egy politikai döntés volt, meg stb. Tehát vannak ilyen elképzelések, de nagyon jó dokumentálható és nagyon jó nyomon követhető, hogy az első nicéai zsinatot Konstantin császár hívta össze. És ez nagyon sokakat megtéveszt. Az nem azt jelenti, hogy a császár tevékeny résztvevője volt a zsinatnak. Gondoljatok bele, hogy a császár volt az egész birodalom ura. Na most a kereszténység, a keresztények száma, előtte ki akarták őket irtani tűzzel, vassal, előtte volt Diokleciánus, a legvéresebb keresztény üldözés az ő idejében volt, de 311-ben Konstantin kiadta a nápolyi ediktumot, azt jelenti, hogy a keresztények üldözését megszüntették. Mindent tettek a korai hívőkkel, oroszlánok elé dobták őket, megcsonkították őket, annyi minden gonoszságot tettek velük, de a keresztények száma csak egyre nőtt, és olyan mértékű lett a keresztények száma, hogy már nem tudtak velük mit kezdeni. Ugye volt annak idején egy olyan mondás, hogy ha legyőzni nem tudod, akkor szövetkezz velük. És valahogy így történt ez, tehát nyilván némi politikai megfontolás volt ebben, hiszen ha megnézzük az úgynevezett nagy Konstantin császárnak az előéletét, ő Solin Victus hívő volt. Na most megint csúnyán beszélek. A szól az a nap, a victus az pedig ugye győzelem, tehát a győzedelmes napot, egy pogány vallás volt a napimádat. Mind a mai napig vannak olyanok, akik napimádók, tehát a győzedelmes nap. És ha karácsonyról beszélünk, akkor hogy került 25-ére karácsony? Ez egy pogány ünnep volt, és mindenki tudja, hogy a 25-e az a napi egyenlőségnek a napja. Miről szól ez? Ugyanúgy, ha megnézzük a volt pogány ünnepet, ha megnézzük a zsidóknak az ünnepét, ha megnézzük a keresztények ünnepét, mindegyik arról szól, hogy a világosság legyőzi a sötétséget. És nem tudjuk, hogy ez a döntés ez jó, hogy 25-ére tették a karácsonyt, vagy nem. Egyébként 336-ban lett a karácsony a keresztényeknek a hivatalos ünnepe, amit ugye nagy Konstantin rendelt el. Tehát miről szólt? Az, hogy folyamatosan rövidültek a nappalok, de végül is a nap legyőzte a sötétséget. Ugyan erről szól a Hanuka ünnepe, a fény ünnepe a zsidóknál, tehát vannak összecsengések, nyilván ennek a kettőnek semmi köze a megváltóhoz, semmi köze az örök királyhoz, csak látszik, hogy az emberek váradalmában ott van a világosság, de az igazi világosság az eljött és már a világban van, mondja János apostol. Tehát ezek mind-mind hamis dolgok, aztán később Konstantin valóban keresztényé lett és hívővé lett, és főleg az anyja, aki hívő volt, ugyanis legyőzte Licinius-t, aki egy társ császár volt, és akkor mondta neki, egy hang jelent meg állítólag neki, hogy ebben a névben menj a Licinius ellen is győzni fogsz. És ha győzöl, akkor hívő lett, tehát ez a történet, nem tudjuk igaz, nem igaz, ezt írják le a történetírók. utána lehet nézni. Ennek a lényeg az, hogy ő is aztán hívővé vált. És akkor az első níceai zsinatot az Konstantin hívta össze, de hadd mondjak valamit, nem volt még pápaság. A pápaság az nem létezett ekkor. Konstantin csak annyi, hogy ott volt, és az akkori egyházai atyák által hozott döntéseket jóvá hagyta, és törvényerőre emelte a birodalomba. Ennyi volt a császár szerepe. Tehát amit mi ma az igét, ott már nem nagyon volt szó a kánonról, hogy melyik könyvek kerüljenek be a Bibliába, ezt is az ősatyák döntötték el. Már az első század végén megvoltak azok a könyvek, amik Isten szellemétől ihletett, megvoltak az apokrifiratok, amik Biblia jellegű írások, de nem Isten igéje, és nyilván megvoltak azok a pseudoepigráfok, amik hamis iratok, úgy nevezik őket, áliratok, hamis iratok, és nagyon jól meg tudták különböztetni az egyházatyák. Tehát az, hogy ezt a Bibliát ma mi így kaptuk, ugye Athanásiusnak a húsvéti körlevele, az 367-ben írta, akkor már mind az összes könyv szerepelt benne, tehát a Biblia összeállt. Egy dolgot jó tudni, hogy amit itt a kezünkbe fogunk, az teljességgel hiteles, és teljességgel Isten igéje, és teljességgel Istentől ihletett az írás. Úgyhogy hálát adunk Istennek, és tulajdonképpen az első zsinat az csak megerősítette mindazt, ami már egyébként is a püspökök között, illetve több helyszíne volt vagy öt keresztény központ, nem Róma volt a központ, Róma akkor még nem is szerepelt a központok között, csak később vált Antiókia, főleg, és még voltak más helyek is, most ezt nem szeretném ezzel, de lényeg az, hogy megtörtént. Aztán következett a nagy fordulat, amikor Theodosius császár lett a birodalomnak az ura, ez 380-ban történt meg Krisztus után, akkor a római birodalom hivatalos vallásává tették a kereszténységet. Tehát Jézus születésétől 380-ig jutott el oda a helyzet, hogy egy kis jászoltól 12, egyszerű apostolon keresztül a kereszténység, Isten igéje győzedelmeskedett, és ugye úgymond római birodalom vallásává lett, ugye a római birodalom az a világot jelentette akkor, világvallássá lett. Egy kis történelmi áttekintés, és gondoljunk bele, hogy mennyi hívő, mennyi Krisztus követő, mennyi mártírnak a vére árán jutottunk el odáig, hogy ma mi Jézus Krisztus hívői lehetünk, hogy mi újjászülettünk. Úgyhogy amikor kezünkbe vesszük az írásokat, amikor kezünkbe vesszük a Bibliát, akkor tudnunk kell azt, hogy ma mi olvashatjuk Isten igéjét, hogy tisztán érthetjük Isten igéjét. Az nagyon-nagyon sok mártírnak, hívő, elkötelezett embernek az életén, a vérén, a véráldozatán keresztül történhetett meg. Mi sokszor visszanézünk azokra az időkre, és hogy lehettek ilyen tudatlanok, hogy hozhattak ilyen döntéseket, meg stb. Nem volt minden egyértelmű. Például az első konstanti zinaton a Trinitas tan, tehát a Szent Háromság tan volt az egyik fő kérdés. Nekik el kellett, hogy jutni, tehát föl kellett, hogy növekedni, kijelentésről kijelentésre jutottak előre. És akik előttünk voltak, mindannyian így vannak. Amikor az előttünk lévő szolgálók, pásztorok, vagy bárkiknek a szolgálatára nézünk, és az ő tévedéseikre, akkor könnyen meg tudjuk ítélni őket. De egy dolgot lássunk, hogy amíg eljutottunk erre a világosságra, addig nagyon-nagyon sok időnek kellett eltelni, attól a kis betlehemi bölcsőtől, attól a kis betlehemi jászoltól odáig, hogy mi ma érthetjük és világosabban láthatjuk Istennek az igét, hogy egyáltalán nyomtatott formával kezünkben van a Biblia, hogy mi ezt olvashatjuk, hogy mi növekedhetünk Isten igéjén, és hogy mi kijelentéseket vehetünk Istentől, sok-sok minden dolog történt. Még annyit, hogy ugye a pápáknak tudják be ezt a sok-sok mindent, ami van, semmi közük ezekkel a pápákhoz, ugyanis akit pápának lehet nevezni, és beszéljünk erről is, mert miért ne beszéljünk, az első pápa, akit pápának lehetett nevezni, az első Leó volt, és ő volt az, aki összehívta a 451-es kalcedóni zsinatot, ahol fontos határozatokat, pontosabban ő csak összehívta, de Marcinius bizánci császár küldte ki a meghívókat. Tehát még mindig nem volt olyan helyzetben a római püspök, hogy ő a császár tudta nélkül bármilyen megmozdulást végezzen a birodalomba. Tehát azok a pletykák, azok a mesék, hogy ezeket hogy a pápák állították össze, meg hogy a császárok állították össze, ezek az ördögnek a hazugságai. Igen, azok az egyházatyák, akik akkor Isten szolgálták, Isten kegyelméből az urat szolgálták, nagyon-nagyon sok vértanúról lehet olvasni, akik elkötelezettek voltak Isten igéje mellett. Tehát a betlehemi jászoltól indultunk el, onnan indultunk el a mai üzenetben, egy elég nagy korszakot fogtunk át történelmileg, nyilván csak madártávlatból tekintettünk erre, és amikor ünnepelünk, akkor tényleg vissza kell nézni azokra az időkre, hogy akik előttünk voltak, ők milyen traumákat, milyen kihívásokat éltek át. Ugye csak a kérdésed az lehet, hogy jó István, de mi az üzenet ma ebből a mi számunkra, mi itt élünk most ebben a korban. Most mi egy ugyanolyan korban vagyunk, ők Jézus első eljövetele körüli dolgokkal voltak nagyon-nagyon elfoglalva, és ott a Messiás első eljövetelével kapcsolatba kellett, hogy helytálljanak. Mi pedig ugyanúgy egy várakozásban vagyunk. Várjuk azt, hogy a Messiás visszajöjjön másodszor, és vissza fog jönni. És nagyon sokan vannak, ugye, ahogy akkor voltak, és nem ismerték föl az első eljövetelének az idejét, hogy nem vették észre az ő meglátogatásuknak az idejét, ma megint csak ugyanúgy élik meg a karácsonyt. Ugye mit jelent ma a karácsony a pogány ember számára? Leginkább. Hát az, hogy egy napig megpróbálunk szeretetben járni, ajándékokat adunk, együtt leszünk a családdal egy kicsit, és akkor jövő héten, most még ráadásul itt már szerdától megint indul az élet, és akkor na, letudtuk ezt is, és akkor egy napi rendi pont volt az életünkben. Így is hozzá lehet állni, de ne felejtsétek el, hogy egy örök király született. Az ő királyságának nincs vége. Ő egy örök király, és vissza fog jönni, és meg fog történni a földi királysága is, hogy ez ezer éves millenium, amiről beszél a jelenések könyve, ezer évig fog uralkodni, fizikálisan is fog uralkodni, és már most is uralkodik, mert ő egy mennyei király. Ugye Lukács 17-ben olvassuk, most már nem lapozom oda a Bibliámat, hogy amikor megkérdezik a farizeusok, hogy Isten országa, mikor jön el az Isten országa. És azt mondja Jézus, hogy Isten országa nem szemmel láthatólag jön el, hanem Isten országának a királyi hatalma ti bennetek van. Ez a pontos fordítás, az eredeti görög, nem így hozza a Károly sem, meg a miénk sem. De ha a görögöt megnézitek, akkor pontosan így hozza, hogy Isten királyi hatalma ti bennetek van. Egy mennyei királyság van, egy szellemi királyság van. A megváltó, a messiás elsősorban azért jött, hogy a bűnkérdést lerendezze, hogy Isten és az ember kapcsolatát helyreállítsa. És ez egy szellemi királyság. És Jézus a feje az egyháznak, mi vagyunk a test. Jézus a testen keresztül cselekszik. Úgy, ahogy Isten keresztelő Jánoson keresztül készítette elő az Úr első eljövetelét, ugyanúgy most rajtunk keresztül készíti elő az Úr a második eljövetelét. Tehát amikor leülünk a családi asztalhoz, amikor összejön a család, vagy ha éppen valaki egyedül tölti az estét, akkor tényleg gondolkodjon el azon, hogy mi egy örök királyságnak vagyunk az állampolgárai. Amit mondja az írás, mert a mi állampolgárságunk a mennyekben van, ahonnan a mi megtartó Úr Jézus Krisztusunkat is várjuk, írja a Filippi levélben az írás. Mi mennyei állampolgárok vagyunk. Igen, és a karácsony az egy személy születésnapjáról, egy örök király születésnapjáról szól, Jézus Krisztuséről. Általában magunkat ünnepeljük, a családot ünnepeljük, sok mindent ünneplünk, és nagyon szívmelegető volt a gyermekek története, ők Jézus születésnapjára koncentráltak, és kis készítették a kis ajándékaikat, hogy boldog születésnapot Jézus. Tehát amikor Isten azért hívott el bennünket, hogy a bizonyságtevői legyünk, a Szent Szellemet azért adta, hogy Jézus Krisztusról tegyen bizonyságot, erre lettünk kiválasztva, úgy, ahogy Izrael arra lett kiválasztva, hogy a népek és a nemzetek előtt képviselje az ő Istenét. Mi ugyanerre vagyunk elhívva. És ez a munkánk, ez sok-sok kihívást hoz. Akkor a kihívásunk nincs, mint Máriának és Józsefnek volt, nekik egy nagyon speciális küldetésük volt, de a mi küldetésünk az ugyanolyan fontos. Nagyon sok ember van, aki még nem találkozott a Messiással, aki még nem találkozott Jézus Krisztussal, találkozott a fenyőfával, az ajándékokkal, az üzletek, bármivel, tehát mindenféle csilli-villi ünnepelnek, és igazából, ahogy itt a gyerekeket néztem, az jutott eszembe, hogy sok gyerek nem tudja, hogy mit ünneplünk karácsonykor. Pontosabban, kit ünneplünk. És legyünk mi is világosságul, mert Isten világosságul hívott el bennünket, azért hívott el, hogy világítsunk a sötétségben. Úgy, ahogy a zsidók gondolják, hogy a fény, tehát Isten adott olajat nekik, hogy ami 2 napra lett volna elég a szentek szentélyébe, amikor kiűzték onnan a hamis messiást, Antiochos Epifánészt, akkor a 2 napra elegendő olaj 8 napig világított. Isten nekünk is adott olajat, hogy világítsunk, és ez az olaj a Szent Szellem. A Szent Szellem által ad világosságot, a Szent Szellem megtanít bennünket mindenre, és pontosan azért, hogy világítsunk a sötétségbe, nem az égen levő nap fogja legyőzni a sötétséget, hanem az örök világosság, ami Úr Jézus Krisztusunk, ami megváltunk, és ugye általa vagyunk mi is győztesek és győzedelmesek. Hálát adunk Istennek a karácsonyért. Lehet, hogy meg kicsit rendhagyó volt az üzenet, de amikor ünnepelünk, akkor egy kis visszatekintés soha nem árt, és talán olyan dolgokról is beszéltem, amiről még esetleg nem hallottatok, de hál' Istennek ma mindennek nagyon könnyen utána lehet nézni, és ez is egy kicsit más megvilágításba helyezi a karácsonyt. Én most kimondom az áment, és hadd kívánjak nektek még egyszer nagyon áldott, nagyon boldog, nagyon békés, nagyon meghitt karácsonyi ünnepeket, és nem sokára nyakunkon egy másik év, úgyhogy várunk benneteket vissza majd a jövő héten is. Jó, most pedig dicsérjük az Urat, hálát adunk Istennek.